bűneimnek sötét éjjelét. Szó nélkül is azt kérdeztem némán, miért vagyok és miért élek én? Vaksi szemmel kerestem célom, nem találtam, semmi bíztatott lelkem mélyén arra vártam, mikor hallok végre egy igazi szót. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Leültettél asztalodhoz újra.
8 óra, 7 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Kuzmányi István itt van velünk ismét a vonalban. Köszöntünk, miről számol be a Magyar Kurír? Mik a legfrissebb információk?
Szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat is. A legfrissebb információkból szemezgetve, tegnap tartott Mohos Gábor atya, a püspöki konferencia titkára sajtótájékoztatót, hiszen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kedden és szerdán tartotta rendelkezését.
Halló.
Úgy látszik, ma nincs szerencsénk a telefonokkal, valahogy mindig eltűnnek.
Na, akkor megpróbáljuk.
Próbáljuk még egyszer.
Megpróbáljuk.
Szívvel vándoroltam árván, bűneimnek sötét éjjelén. Szó nélkül is azt kérdeztem némán, miért vagyok, és miért élek én? Vaksi szemmel...
És ismét vagy van a telefonvonalban Kuzmányi István. Ott tartottunk, hogy a püspökkari ülésről szóló beszámoló megjelent tegnap a Kurír oldalán.
Igen, ismét akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Mohos Gábor titkáratja számolt be a legfontosabbakról, és egyetlen egy dolgot hadd emeljek ki. Püspöki konferencia az online adománygyűjtést hirdetett a közel-keleti keresztények megsegítése javára, ahol online módon, akár egy honlapon keresztül, akár pedig átutalással lehet az irgalmasság cselekedetét végbevinni, azzal is, hogy azokkal a testvéreinkre figyelünk, és nem csak figyelünk, hanem próbálunk nekik segíteni, akik a közel-keleten, Irakban, Szíriában, vagy akár Libanonban szükséget szenvednek. Bővebb információ a honlapon olvasható. A másik téma az, hogy közeledik minden gyermek örömére az iskola vége, ezért is szerintem már az időpontra tették azt a könyvbemutatót, aminek nagyon nagy sikere volt tegnap fent a Mátyás templomnak a megfelelő kulturális célra szánt helyiségében, amit gyerekek töltöttek meg, hiszen Berg Judit egy nagyon szép mesekönyvet készített, ami innovatív módon mutatja be a Mátyás templomot, egy kis kutyus történeten keresztül bemutatja egy-egy olyan részletét a Mátyás templomnak, ami akár eddig nem tűnt fel nekünk felnőtteknek sem, de így talán a gyermekeken keresztül még közelebb került hozzánk a Mátyás templom, hogy ezt az írást különösen a benne található képgaléria miatt is szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani. Aztán két nem vidám történet kapcsán, de mégis fontosnak tartottunk, hogy hírt adjunk róla. Az egyik arról szól, hogy Olaszországban egy plébánia templom falára, egybe van épülve a kettő, felfestettek egy nagyon csúnya, életellenes abortuszpárti feliratot, és az ottani plébános az akkor embereként nem máshol, hanem pedig a Facebookon válaszolt erre a hát felszólításnak nem nevezném, inkább provokációnak nevezném, ezt az a helytálló, és nagyon frappánsul válaszol azoknak, vagy annak az embernek, aki ezt provokációként felfestette a plébánia templom oldalára. A második dolog, ami ugyancsak nem egy vidám apropó, az az, hogy arról már korábban hírtattunk, hogy Szivalszky Gáspár ugye perc nyert Vallás gyalázás címén azokkal szemben, akik korábban a lengyel nagykövetség előtt ugyancsak azt hiszem abortusz tablettát imitálva, áldoztatást imitálva, hát a bíróság is kimondta, tehát vallásgyalázást követtek el, és ennek a úgymond a perköltség és egyéb költség, amit ők megnyertek, 600 000 forint, arról nyilatkoznak, hogy mit fognak ezzel kezdeni, és nem mást, hanem azt tervezik, hogy van egy nagyon szép művészeti alkotás, ami ugyancsak egy nagyon szomorú apropónak állít látható emléket, a meg nem született gyermekeknek állít az emléket, és erre ajánlják fel ezt a 600 000 forintot, hogy ez a szoboralkotás, ez, ha jól emlékszem, a sziklatemplomnál legyen felállítva, hogy ez az a két téma, ami mondom nem túl vidám apropó, de mindenképp fontos, hogy szerintem az olvasók, hallgatók tudhassanak róla, és hogyha szabad egy örömteli hírrel zárni ezt a kis csokrot, az az, hogy megjelent a püspöki konferencia sajtószolgálata gyűjtésében mindazon időpont és dátum és helyszín, hogy az egyes egyházmegyékben a főpásztorok mikor és hol fognak diákonust, állandó diákonust vagy papot szentelni. Ugye a sort Erdő Péter bíboros atya fogja kezdeni Esztergomban most szombaton, azaz 10-én, ahová várják mind az egyházmegye plegykusait, híveit, de természetesen minden hallgatót, és ha jól tudom, akkor felvételről a Mária Rádió is le fogja adni ezt a szentmisét.
Így van, holnap este 6 órától a papszentelési szentmisét meghallgathatják a kedves hallgatók. Említetted, hogy papdiakonus és állandó diakonus szentelés. A papot nyilván minden hallgató, mindenki ismeri. A diakonusról kevésbé van képünk, hiszen a diakonusok, a papságra készülő diakonusok azért évközben inkább a szemináriumban vannak, bár most már az utóbbi években egy fél évet kint töltenek plébániákon, tehát lehet velük találkozni. Viszont az állandó diakonus az viszonylag ritka, bár most már itt a mi egyházmegyénkben is egyre többször jelennek meg állandó diakonusok, és te is állandó diakonusként szolgálsz a plébániádon. Mit jelent ez, hogy valaki állandó diakonus?
Hát ugye az állandó diakonus az a papi rendnek a legalsó fokozata, hogy ez a diakonus pap püspöknek a hármas felosztása, és a szentelésben a szolgálat kegyelmét kapja meg lényegét tekintve. A szolgáló Krisztusnak a kegyelmét kapja meg a szentelésben, a felszenteltségben az ember. Az fontos hangsúlyozni, hogy ugye vannak ugyan állandó diákonusok, mint ahogy én is, akik egész életük végéig ebben az állapotban maradnak, de vannak olyan diákonusok, akik akár fél évig, egy évig vannak ebben az állapotban, és utána pedig pappá szentelik, és akiket pedig az Úristen kegyelme odáig vezet, ez természetesen a püspökké szentelésben is részesülhetnek később. De nagyon fontos, ezt Erdő Péter bíboros mesélt el, hogy annak idején, amikor ő püspökké szentelte II. János Pál, akkor a mise kazula alá feladták rá a dalmatikát, tehát hogy ez az állapot akár egy pap, akár egy püspök életében ugyanúgy megmarad. De visszatérve az állandó diákonátusra, valóban a szolgálat a különböző életállapotokban, és itt az életállapot arra is vonatkozik, hogy általában az állandó diákonusok családban élnek, tehát ahogy a bíboros úr az új embernek adott interjújában, ami vasárnap juthat el az olvasókhoz és a hallgatókhoz, abban is hangsúlyozza, tehát hogy a családban, a családjával is tanúságot tesz, másfelől pedig a plébánia közösségében különböző szolgálatokat lát el, ebből úgymond a leglátványosabb az a szentmise szolgálat, ahol a szolgáló Krisztus jeleníti meg azzal, hogy az evangéliumot ő olvassa fel, liturgikus szempontból az egyetemes könyörgés, tehát a híveknek a könyörgéseit ő viszi az Úristen elé, és ezért van az, hogy a bort a felajánlásnál, amikor az ízzel vegyíti, elegyíti, akkor azt is a diákonus teszi, illetve hát ő szólítja fel a mise megfelelő részén a békecsókra a híveket, és a mise végén pedig az elbocsájtás részt is, akkor ő mondja, illetve hát ugyanolyan szép, hogy az evangéliumos könyvet ő viszi be a szertartásra. És a másik, reméljük nagyon sok helyen látványos munkája, hivatása az állandó és minden egyéb diákonusnak, az a szó szerinti karitász, ami akár egy helyi karitász csoport működésében az ő munkájával is kiegészülhet, másfelől pedig minden egyéb olyan területen, ahol ő feladatot láthat el, tehát szentséget kiszolgáltathat, a keresztség szentségét például, akkor ugye kiveheti a beleegyezést a házasság szentségének a megkötésekor, ugye szentelmény, a temetést, ugye azt is végezheti, és nagyon fontos hangsúlyozni, amit ugyancsak a bíboros úr hangsúlyoz az interjúban, hogy mi a különbség, tehetünk fel a kérdést egy világi és egy diákonos között, mert a szentmisében mondott homiliát leszámítva, megbízással minden egyéb olyan dolgot csinálhat, akár egy világi keresztény is, amit csinál egy diákonos, de ugye az a kegyelmi hatás, ami működik Jóisten kegyelméből a szentelésen keresztül, az adhat olyan többlet kegyelmet, akár egy keresztelésben, akár egy szentelmény, mint a temetés végzésénél, ami mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy azok az emberek, akik ebben részesülnek, azok közelebb kerülhessenek a mindenható Istenhez.
Most 6 új állandó diakonussal gyarapodik az Esztergomi Egyház megye a 3 papságra készülő diakonus mellett. Hány állandó diakonus szolgál most az Esztergomi Egyház megyében?
A szentelést követően összesen 30, ha jól tudom, 30 állandó diakonus lesz. Nélkülük jelenleg 24-en vagyunk.
Más egyházmegyében is, hogy Vácott is lesz ilyen állandó diakonus szentelés, talán Váciaknál van az, hogy legtöbb, vagy leginkább ott jelenik meg sok helyen. Plébániát is vezetnek vidéken állandó diakonusok, akik azért így besegítenek a plébániának, plébánosoknak abban, hogy hát el tudják látni a szolgálatukat. Sok áldást kívánunk a szolgálatodhoz, köszönjük, hogy mindenről beszélgethettünk, és reméljük, hogy talán holnap találkozunk a Esztergomban.
Én is bízom benne, igen. Uh-huh.
Jó. Köszönjük, hogy rendelkezünk rá, tehát is Isten áldjon.
Köszönöm szépen, és akkor áldott hétvégét kívánok minden kedves hallgatóknak, és nektek is dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kuzmány Istvánt hallották, a Magyar Kuré főszerkesztőjét, és még egy gyors történetre marad időnk.
Volt egyszer egy kisfiú, aki találkozni akart Istennel. Tudta, hogy hosszú az út odáig, úgyhogy bepakolt a táskájába egy csomag csokis kekszet, egy nagy üveg kólát, és nekivágott. 3 háztömbbel odébb találkozott egy öreg nénivel. A néni a parkban ült, és a galambokat figyelte. A fiú letelepedett mellé, és kinyitotta a táskáját. Inni akart egyet, amikor gondolta, hogy a néni is biztosan éhes, így megkínálta csokis kekszel. A néni hálásan elfogadta és rámosolygott. Olyan kedves volt a mosolya, hogy a kisfiú ismét látni akarta, ezért megkínálta kólával is. A néni megint rámosolygott, és a kisfiú nagyon boldog lett. Egész délután ott ültek, majszoltak és mosolyogtak, de egy szót sem szóltak. Miután besötétedett, a kisfiú rájött, hogy álmos, ezért felállt, hogy hazamenjen. Pár lépés után megfordult, visszaszaladt, és megölelte a nénit. Amaz válaszul, minden eddiginél szebben mosolygott. Amikor nem sokkal később benyitott a lakásukba, a kisfiú édesanyja meglepődött örömteli arckifejezésén. Mit csináltál ma délután, ami ilyen boldoggá tett? Kérdezte tőle. Hát Istennel ebédeltem, válaszolta, de mielőtt az anyja újra megszólalhatott volna, hozzátette. És képzeld, olyan szépen mosolygott, hogy olyat még sohasem láttam. Közben az idős néni szintén békességet sugárzó arccal tért haza. A fia megdöbbenve tudakolta. Ó, jártál, mama, hogy ennyire boldog vagy. Csokis kekszet ettem a parkban Istennel, felelte, de mielőtt a fia bármit is szólhatott volna, így folytatta. És tudod, nem is gondoltam volna, hogy ilyen fiatal.
Találkozni az Istennel nem is biztos, hogy olyan nehéz, bár nem mindig könnyű valóban ráhangolódni az Istenre, de sokszor a másik, a mellettünk élő emberben is találkozhatunk az Istennel, csak föl kell fedezni, csak a külső mögé kell egy kicsit tudni látni, és meglátni benne a jót, az értékeset, a szépet, megosztani valamit abból, amink van, csokis kekszet, vagy a mosolyt, vagy a melliállást, a jó tanácsot, ha éppen arra van szükség. Fontos, hogy mindezeket egyre jobban lássuk, megéljük, megtapasztaljuk, és így tudjunk egyre közelebb kerülni Jézushoz, egyre közelebb kerülni az Istenhez, és akkor ilyen módon találkozhatunk mi is mindannyian az Istennel. Akkor nem marad más hátra, mint hogy elköszönjünk a kedves hallgatóktól, megköszönjük a figyelmüket, a szeretetüket, a támogatásukat, és reméljük, hogy szép nyári hétvégének nézünk elébe. Általános iskolás gyerekek még az utolsó hajrájukat teszik ma meg holnap, hétfőn, kedden még talán egy pici javítási lehetőség van, aztán utána kitör a nyári szünet, vigyázzunk egymásra, töltsük el hasznosan, értékesen a nyári szünet idejét. Elbúcsúzik a két műsorvezető.
Németh Zsuzsa
és Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.